Isten igéjét olvasom Mózes első könyvének harmadik részéből a 7. és a 21. verset. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek, ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Kedves testvérek, a legtöbben tudjátok rólam, hogy szeretek játszani, és az ifisek is nagy örömmel fogadják, amikor játszunk, ugye? A jelenlévő ifisek remélem bólogatnak. És hát van egy közkedvelt játék, amit nemrég játszottunk az egyik ifi táborban, ez a fordított bújócska. Fordított bújócskának az a lényege, hogy a hagyományos bújócskával ellentétben itt nem az van, hogy egy ember a hunyó és mindenki más elbújik, hanem egy ember bújik el, mindenki más elkezdi őt megkeresni, és aki megtalálta azt, aki elbújt, nem szól senkinek, hanem mellé bújik. És így egyszer csak egy nagyobb tömeg fog egy helyen elbújni, úgyhogy így könnyebb lesz őket megtalálni. A játéknak akkor van vége, amikor mindenki egy helyre bújt el. És ezt miért hozom ide? Azért, mert a felolvasott történetünk, Ádám és Éva története, vagy más néven a bűneset története nem más, mint egy fordított bújócska tulajdonképpen. Mert hogy az történik, hogy a Szentírás elején vagyunk, Mózes első könyvének harmadik részében. Az első két részben leírja a Szentíró azt, hogy hogyan teremtette a mindenható Isten a világot. A Teremtő hogyan teremti meg az élet körülményeket az embernek, hogyan tesz bele élő lényeket a teremtett világba, és végül hogyan koronázza meg ezt az egészet azzal, hogy megteremti az embert, férfivá és nővé teremti őket, a férfinek hozzáélő segítőtársat teremt, tehát Isten rendet teremt a világba. És amit alkot, arra azt mondja, hogy az jó, az tökéletes, és az ember teljes harmóniában él Istennel. És akkor megtörténik a bűneset, és azt olvastuk, hogy az ember elbújik Isten elől. Az ember elbújik a Teremtő elől. Az alkotás, miután fellázadt az alkotó ellen, elbújik. És innentől kezdve kezdetét veszi valóban ez a fordított bújócska, mert hogy Isten elől próbál meg elbújni az ember, és Isten belép ebbe a történetbe, belép az ember valóságába, és cselekszik. Így a mai vasárnapon, ahogyan már említettem, belekezdünk a sorozatunknak abba a részébe, amikor megnézzük azt, hogy hogyan küzdötték meg bibliai szereplők a nehézségeiket Istennel. És talán furcsálhatnánk is, hogy hogyan jöhetünk akkor Ádámmal és Évával, akik nem éppen megküzdötték a nehézségüket, hanem pont, hogy Isten ellen fordultak. Ádám és Éva története a bukásról szól, arról, hogy hogyan jelent meg a rossz, a pusztulás a világunkban. Tulajdonképpen, ha ők nem rontották volna el, akkor most nem lenne miről beszélgetnünk az Isten tiszteleteken. Szóval adódhat a kérdés, hogy mégis hogyan kereshetünk megküzdést és megoldást ebben a történetben, hiszem azt, hogy Isten lelke az ige hirdetés végére ki fogja bontani mindezt előttünk. Ehhez három dolgot kell megnéznünk. Az első az, hogy mi is az a tulajdonképpeni nehézség, amivel ők megküzdöttek. Másodszor, hogy mi volt az emberpárnak a megoldása erre, a harmadik pedig, amit meg fogunk vizsgálni, hogy mi Isten megoldása erre a történetre. Először tehát nézzük meg a nehézséget, ami nem más, mint a kísértés. A korábbi hetekben volt már szó kifejezetten a kísértés témájáról, csak röviden összefoglalva most a Biblia szerinti kísértés fogalom az nem más, mint próbatétel vagy csábítás, ami során valaki bűnös vagy Isten akaratával ellentétes cselekedetre hajlik. Szóval a kísértés arról szól, hogy valaki Isten akaratának szembe megy, enged valamilyen csábításnak Isten akaratával szemben, és ez lehet belső vágyokból fakadó, vagy valamilyen külső késztetés hatására, a világ hatására, vagy a kísértő hatására. Isten viszont nem kísért soha bűnre, csak megengedi a hitnek a próbáját. Látjuk tehát, hogy mi a kísértés, és itt esetünkben külső kísértéssel van dolgunk. A kígyó ravaszabb volt minden teremtménynél, elkezdi csábítani Évát, bekapcsolja őt a történetbe, egy apró kis ferdítéssel. Éva enged a kísértésnek, bekapcsolja a történetbe a férjét, és ezzel történik meg a bűneset. Az a bűneset, amiről később a római levél már úgy ír, hogy tulajdonképpen minden ember életére hatással van. Így ír a római levél 5. része, ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Tehát innentől kezdve nekünk is közünk van ehhez a történethez. Adott tehát a baj. Minden egy kicsi, apró ferdítéssel kezdődik. Isten a teremtéskor arra kéri az embert, azt a keretet szabja, hogy minden fáról ehet, csak a jó és a rossz tudásának a fájáról ne. A kígyó pedig úgy ferdíti el mindezt, hogy felteszi azt a kérdést, hogy tényleg egyetlen fáról sem ehettek? Elkezdi elbizonytalanítani az embert, az ember pedig enged ennek a kísértésnek. Adott tehát a baj, és a kérdés innentől kezdve az, hogy hogyan küzd meg vele az ember. Röviden úgy foglalhatjuk össze a reakcióját Ádámnak és Évának 3 kulcs szóval, hogy megoldják, eltűnnek és hárítanak. Drámaja mutatja be a Szentírás azt a kontrasztot, hogy mi történt a bűneset előtt és a bűneset után a világgal. Mert hogy Isten az ember életterében jár kell. Azt olvassuk, hogy szellős alkonyatkor Isten ott járt Édenben és kereste az ember társaságát. Viszont az embert nem találja. Nem találja a helyén. Mert hogy kimozdult a rendből, a helyéből. Azzal, hogy megtörtént a bűneset. És az első reakciójuk az, hogy megoldják. Ők megoldják a saját eszközeikkel. Összeszedik, amiük van, fügefalevelekből készítenek kezdetleges öltözéket maguknak, hiszen rájönnek, hogy mezítelenek, és ezt valahogy meg kell oldani. Korábban is így volt ez, de ezzel nem volt semmi problémájuk, mert hogy nem volt még szégyen a világban. Nem tudták, hogy esetleg ez így nem oké, mert hogy oké volt a bűneset előtti világban. Viszont adott a helyzet, és meg kell oldaniuk, fogják azokat az eszközöket, ami rendelkezésre áll. Azt, amit akarja a szégyent, és az esetünkben a fügefalevél lesz. Valójában pedig az történik, hogy takarják azt a szégyent, ami a rádöbbenésből születik, hogy elrontottunk, és amit elrontottunk, azt nem lehet visszacsinálni. Megpróbálják tehát megoldani a saját eszközeikkel. Ez az első megoldási opciójuk. A második, amihez nyúlnak, az az eltűnni. A szégyen viszi őket arra, hogy bújjanak el Isten elől. És olyan jól hangzik ez az eltűnni, ezt még így egy kicsit így be is tudnánk fogadni, de valójában az történik, testvérek, hogy ők elszigetelik magukat Isten jelenlététől. Azzal, hogy azt a megoldást választják, hogy a saját eszközeikből építkeznek, és el akarnak bújni a következmények elől, valójában elszigetelik magukat a Teremtőtől, az egyetlen lehetséges megoldástól. Elszigetelődnek, és tulajdonképpen ők nem kérnének többet Istenből. És végül pedig, amikor már nincsen kiút, mert Isten rájuk talál és számon kér, akkor hárítják a felelősséget. A férfi azt mondja, hogy az asszony volt, az asszony azt mondja, hogy a kígyó volt, a kígyót meg nem kérdezi senki, úgyhogy neki teljesen mindegy. Mindegy, csak ne kelljen vállalni a felelősséget. Látjuk tehát a 3 lépcsőjét az ő megoldásuknak, megoldani a saját eszközökkel, eltűnni, és hárítani a felelősséget. És itt kapcsolódik össze a mi személyes életünk Ádámmal és Évával. Ezért most engedjétek meg, hogy egy kicsit időzzünk ennél a 3 fogalomnál a személyes életünk vonatkozásaiban. Nézzük meg a mindennapjainkat. És hadd kérdezem így egészen személyesen, hogy kedves testvérem, neked ebből a 3-ból mikor melyik megoldásod kapcsolódik be? Mikor van az, hogy megoldod a saját eszközeiddel? Mikor van az, amikor leginkább csak eltűnnél? Oldja meg valaki más a legót. Építs össze valaki más. Milyen helyzetekben hárítasz a legkönnyebben? Mikor mutatsz valaki másra inkább? A körülményekre, vagy a másik emberre, vagy akár magára, Istenre? És ebből a 3-ból melyik a legismerősebb esetleg? Tudjátok, azért fontos, hogy ezekre a kérdésekre őszintén válaszoljunk. Mert hogy ez az, ami ismeretre hív minket a mai estén. Nem az a lényeg, hogy most egyesével felálljunk, és mindannyian így elmondjátok nekem, hogy mi az, amiben esetleg így gyakrabban szoktatok a saját megoldási mechanizmusatokhoz nyúlni Isten helyett. Nem is az a cél, hogy jól összeszégyeljük magunkat, hiszen látjuk már Édenben, hogy az nem megoldás, és Istennek nem az a célja, hogy szégyent ébresszen bennünk, sőt, ő a szégyent leleplezi, és gyógyítani akarja. Hanem azért fontos, hogy őszintén válaszoljunk erre a kérdésre, vagy ezekre a kérdésekre, mert hogy ezekből a saját megoldásokból születnek falak a szerető Isten és az ő teremtményei között. A szerető Isten és a bűneset következtében elveszett gyermekei között. Ezekből a megoldásokból falak épülnek. És újabb csapdák, olyan csapdák, amik elhitetik velünk, hogy Isten nem is fontos, hogy ennek az egész hit dolognak semmi értelme. Hogy templomot csak a gyengék járnak, meg azok, akik szeretik bántani magukat. Ezek a gondolatok azok, amik elindíthatnak minket azon az úton, hogy csak nyugodtan járjuk a magunk útját. Talán halljuk is, ahogyan kimondom ezeket a szavakat, hogy ebből torzulhat a hitünk, az Isten képünk, és végső soron a közösségeink és a kapcsolataink is. És innentől kezdve ez a mindennapi valóságunkat érinti. Érinti az, hogy hogyan oldjuk meg a nehézségeinket, hogy mihez fordulunk egyáltalán, amikor nehéz helyzetbe, amikor egészen konkrétan kísértésbe kerülünk. És ahogyan ezt a láncolatot felvázoltam most az előbb, hogy mi történik akkor, amikor a saját utunkat kezdjük járni a nehézségben, ennek a folyamatnak, vagy ennek a lejtőnek mutat stop táblát a mai igénk. Nem az a cél, hogy mindannyian azonosítsunk egy-egy bukott pontot magunkon, és jól rossz embernek érezhessük magunkat közösen, hanem az a cél, hogy felmutassuk, hogy amikor Isten felmutatja ezt a stop táblát, akkor az ő irgalma van erre felírva. Isten irgalommal közelít felénk ezen a mai estén is, és irgalommal közelített Ádám és Éva felé. Így innentől kezdve nézzük meg azt, hogy hogyan bontakozik ki Isten irgalma az ő megoldásukra válaszul. Először is azt látjuk, hogy az elszigetelt embert Isten keresi. Keresi Ádámot egészen konkrét kérdéssel, Ádám, hol vagy? Hol vagy? Hangzik a kérdés. És tudjuk azt, hogy Isten mindent tud. Neki alapvetően nem lenne szüksége arra, hogy előbújjon Ádám és Éva a bokorból, pontosan tudja, hogy hol vannak. A kérdésre az embernek van szüksége, hogy megbizonyodhassunk arról, hogy Istent érdekeljük. Isten törődik a teremtményével, törődik a teremtményeivel. Nincsen olyan távolság, amiben ne lenne hallható Istennek ez a kérdése, hogy hol vagy. Azóta sincs olyan távolság. Nincsen olyan élethelyzet, nincsen olyan bűn, nincsen olyan távolság, nem tud annyi év eltelni a múltadból, hogy ne lenne hallható Isten hangja, hogy elhalkulna Isten hangja, hanem szól hozzád is, keres téged, hol vagy. A válasszal tehát kezdeményez. Kezdeményez, és életre hív. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a bűnben Isten következetes és igazságos. Nem hagyhatja következmény nélkül a lázadást. És a későbbiekben, az igében, bár nem olvastuk fel, de részletesen van következménye a történet minden szereplőjére nézve ennek a lázadásnak. Az asszony fájdalommal szüli a gyermekét, a férfi fájdalommal és verítékkel szerzi a kenyerét, a kígyó és az asszony maga között ellenségeskedést támaszt az Úr. Viszont ebben benne van már az új kezdetnek a lehetősége is, mert elhangzik a büntetés, és a legkeményebb része a büntetésnek az, hogy az embernek lesz vége az életének, és kiűzetik a paradicsomból, a tökéletes állapotból, de Isten már akkor elkészíti a helyreállításnak a reménységét is, mert azt mondja, hogy el fog jönni az asszony magva, aki a kígyó fejére tapos. Ez azt jelenti, hogy el fog jönni az, aki helyreállítja a kapcsolatot Isten és ember között. Számunkra pedig ez már nem egy ilyen megfejtendő talány, hanem valami olyan valóság, amit nem régen ünnepeltünk, és aminek az örök reménységét hirdeti a templomunk fala folyamatosan a kereszttel, mert hogy már eljött a szabadító, aki helyreállítja a kapcsolatot. A római levél így ír erről, ahogyan tehát egy ember bűne lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára éltető megigazulássá. Mert ahogyan az egy ember engedetlenség által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek az engedelmesség által is sokan lesznek igazakká. Ez az egy pedig Jézus Krisztus. Krisztus az, akiért számunkra már elérhető a helyreállt kapcsolat Istennel. Látjuk tehát azt, hogy Isten keres. Az elszigetelődésre a válasza a kérdés, hogy hol vagy. Látjuk azt is, hogy Isten közelít az emberhez, és megoldást kínál. Van következménye a bűnnek, de a büntetésnél mindig az irgalom a nagyobb, és az irgalom az első. Végül pedig a szégyenre és a saját megoldásukra is van válasza. Az, hogy ő segít. A fügefa levelek helyett bőrruhát készít az embernek. Még mielőtt el kell hagyniuk Édent, még mielőtt tulajdonképpen aktiválódik a büntetés, Isten gondoskodik az emberről. És itt időzzünk el egy pillanatra. Nem véletlenül ez lett az igehirdetésünknek az alapigéje, hogy az ember fügefa levelet készít, Isten pedig bőrruhát készít neki. Mert hogy ebben az egyetlen pici történetrészben minden egyes elem olyan finoman érzékelteti Isten nagyon mély szeretetét irántunk és irgalmát. Mert hogy a saját emberi megoldások helyére ő kínál valódi megoldást. És akkor, ahogyan említettem, mielőtt még megtörténik a kiüzetés, már biztonságba helyezi őket, és biztosítja őket arról, hogy nem hagyja őket magukra majd odakint sem. Mert hogy Isten készít bőrruhát. Isten megmutatja, hogy mi az, amibe felöltözhetnek. Elkészíti ezt a bőrruhát, és ő maga öltözteti fel az embert, ő maga gondoskodik róla. Nem azt mondja, hogy oldjátok meg itt a tű meg a cérna, hanem Isten gondoskodik, és közel marad az emberrel. Az emberhez gondoskodik, és cselekszik. Megmutatja ilyen módon is a szeretetét. Érzékeljük azt, hogy a fügefa levélnél a bőrruha egy sokkal mondhatni professzionálisabb megoldás, mert hogy Istennél vannak a tökéletes megoldások. De azt is észre kell vennünk, hogy ha Isten bőrruhát készít, akkor ebben már megjelenik a bűnesetnek a következménye. Addig nem volt ugyanis halál Édenben. De ahhoz, hogy bőrruha készülhessen, ahhoz el kellett venni állatoknak az életét. Így megjelenik a következmény, megjelenik a halál, viszont azt látjuk ebből, hogy Isten az emberrel irgalmas. Innen láthatjuk, hogy ő nem hagyja magára az embert. És hogyha ugrunk az időben, akkor látjuk, hogy ami ott és akkor a gondoskodásban a bőrruhát jelentette, az később Krisztus életét jelentette, és a mi napjainkban pedig ennek a reménységét kínálja. Hogy mindazoknak, akik Krisztussal élik az életüket, Isten helyreállt kapcsolatot és örök életet ígér. Olyan helyreállt kapcsolatot, amiben a nehézségekkel többé nem egyedül kell szembenéznünk, hanem kapaszkodhatunk Isten gondoskodásába. A történet tehát ezzel mutat túl önmagán. Mert hogy többé nem kell fordított bujócskát játszanod az élő úrral, hanem szól neked is a hol vagy kérdés, és erre előjöhetünk, és csak mehetünk az Isten ölelő karjába. Így mutat túl Ádám és Éva története, mert ugye az innentől kezdve nem csak az ő történetük, hanem az enyém is, akinek szintén szól a hol vagy kérdés, a tiéd is, és közösségként mindannyiunké. És ezért kell megállnunk és kiemelnünk azt, hogy Isten megoldása ma is örökérvényű. A megoldása azzal, hogy hív magához, azzal, hogy utat készít, és azzal, hogy Krisztus ma is itt van közöttünk a Szent Lelkével, örökérvényű és valóságos. Összefoglalva igény üzenetét, a bűneset, a kísértés kapcsán megnéztük azt, hogy hogyan kapaszkodhatunk Istenbe a nehézségeken keresztül, a nehézségekben. Ádám és Éva karaktere van előttünk, és azt látjuk, hogy Isten a fügefa levél helyére bőrruhát készített, az elszigetelődésre az ő válasza a közeledés, a szégyenre az irgalom, és így a halál helyére élet költözik. Örök élet. Ámen.
Urunk, itt állunk előtted, ahol óriási szakadék teltongott, vagy mi nem láttunk téged a szégyenünktől, és most mégis a te jelenlétedben lehetünk, a lábaidhoz borulhatunk, és így könyörüghetünk hozzád, mert te eltörlöd a bűnünket, és megmosol minket a fiad vérében, lemosod a szégyenünket. És ahogy az első ember párt felruháztad egy állat áldozata árán bőrruhába, úgy nekünk is azt ígéred, hogy felruházol minket a fiad áldozata árán. Felöltöztetsz majd fehér ruhába, szentségbe, hogy majd örökké dicsőíthessünk téged. Kérünk hát, hogy vesd el, ültesd el ennek a reménységét, az élő reménységét a mi szívünkbe, és tisztogass minket életünk minden napján, míg az örök életre nem jutunk, ahol már nem fogunk az ádámi örökségünk maradványai között élni, és ez nem fog elválasztani tőled. De most még megvalljuk azt, hogy újra és újra elfordulunk tőled. Megvalljuk azt, hogy szeretnénk bízni benned, a te nevedben rád bízni magunkat, a saját megoldásaink helyett, és esedezünk a te bocsánatodért, hiszen olyan megoldásokhoz szoktunk nyúlni, amiből téged így kizárunk, Urunk. Megvalljuk az elrejtőzéseinket is, bujkálásainkat, amikor a tekinteted elől bárhova elbújnánk. Bocsáss meg, amikor fügefa leveleket gyártunk, amivel a lelkünket is takargatjuk. És megvalljuk azt is, Urunk, hogy sokszor hárítunk, és ebben tőled kérünk erőt, hogy tudjuk vállalni a felelősséget, hogy tudjunk újra és újra eléd menni, belekapaszkodni kegyelmedbe, aminek az ismeretében ezt megtehetjük. És kérünk a könyörgünk azokért is, Urunk, akiktől távol van most ez a reménység, hogy újra közel lehetünk hozzád, olyan-olyan közel, mint amilyen az Édenben volt az első ember pár, hogy te ott sétáltál közöttük. Kérünk, Urunk, azokért, akik nem tudnak már reménykedni, akik megtörtek a terhek alatt. És könyörgünk a gyászolókért, hogy lépj oda melléjük, így a katolikus testvéreinkért is, adj vigasztalást minden gyászolónak. És eléd visszük mindazokat, akiknek valamilyen fájdalma van most, akiknek roskad már a lábuk terheiktől, és mindazokért is, akiket a bűntudat elvakít és elválaszt tőled, és kérünk, hogy szent lelked által fordítsd azt igaz bűnbánatba, és tereld őket újra magadhoz. Könyörgünk azért, hogy a mi hitünk is megerősödjön, és bizonyságtevő hit lehessen. Könyörgünk azokért, akik még nem ismernek téged, ébreszd őket hitre, a te ismeretedre, újítsd meg az egyházadat, gyarapítsd azt, és így együtt azzal a hittel, hogy nem csak mi, hanem ezen a világon minden választottad is ezt teszi, dicsőítünk téged. Áldjuk a ruhát készítő kezedet, áldjuk a keresztre szegezett kezedet, áldjuk a kezedet, ami újra és újra felemel, és áldunk téged, Urunk, szent nevedet, és hirdetjük a dicsőségedet. Amen. Folytassuk könyörgésünket az Úr Jézustól tanult imádságunkkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.